Persona. Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast a mikrofonnál. Rezső, valamint állandó vendégem, Dani.
Sziasztok!
A mai nap a webnyomozókkal fogunk foglalkozni, ám mielőtt belevágnánk, szeretnénk ajánlani egy tőlünk származó alternatív tartalmat. Mint tudjátok, van egy szürke állomány rovatunk, ide szoktuk az ilyen off-topic témákat begyűjteni, és ezen rovat keretében szoktuk feldolgozni, jellemzően a podcasttel, a tapasztalatainkkal, a podcast életével, fogadtatásával kapcsolatos tapasztalatokat, hogy ezzel a mainstream szürke zóna irányt ne terheljük. És most egy nagyon különleges epizódot teszünk közzé, egyelőre csak a patronálóink számára, ami a Patreon oldalunkon érhető el, később ez nyilvános is lesz, mert hogy úgy alakult, hogy egy olyan szakmának a képviselői, amely szakmával mi foglalkoztunk már a podcast élete során, gyakorlatilag, kicsit túlzás azt mondani, hogy betámadtak, de egy nagyon sajátságos eszmecserébe bocsátkoztak velünk szembe, és hát mi szerettünk volna valamilyen szakmai alapokon nyugvó diskurzust indítani velük, viszont nagyon-nagyon meglepő reakciókat kaptunk tőlük, és az ezzel kapcsolatos tapasztalatainkat és élményünket szeretnénk kitárgyalni, úgyhogy ajánljuk nektek a Szürke Állomány legújabb epizódját. Ezek után vágjunk is bele a témánkba. Mint említettük, a webnyomozókkal foglalkozunk ma. Hogy mit kell a webnyomozók alatt érteni? Hát gyakorlatilag nem hivatásos nyomozókat, hanem internetfelhasználókat. Ezek az internetfelhasználók lényegében szeretnének részt venni a bűnügyeknek a megoldásában. Van bennük egy ilyen indítatás, egy ilyen vágy, hogy közelebb kerüljenek valaminek a feltárásában. Nyilván értelemszerűen zajló, még le nem zárt ügyekről van szó, vagy eltűnt személyek, vagy körözött személyeknek a megtalálásáról, de hogy ezek az internet felhasználók egész egyszerűen összeszerveződnek, valaki mit a YouTube tartalmat csinál ezekből, mint ahogy az Eliza Lam ügyében is előfordult ilyesmi, hogy gyakorlatilag ilyen webnyomozók, vagy ilyen internet sleuth, azt hiszem így mondják angolul, ilyenek így rászabadultak a témára, és hát gyártották fel az internetre a YouTube tartalmat, hogy haladnak éppen a kutatásaikkal, meg így elemezgetik ki az adatokat, meg az információkat, meg a fotókat az ügyről. És hát nem egy alkalommal ezek az úgynevezett webnyomozók csoportokba szerveződnek, nevesül Facebook csoportba, és ott elkezdik az egymás kutatásait támogatni. És hát ennek a jelenségnek egyébként van már ismerhető pozitív kimenetele, tehát tudhatunk már olyan esetről, amikor ez kifejezetten a hasznára vált egy ügynek a megoldásában, viszont az esetek többségében, és hát erre próbálnánk kihegyezni az epizódot, ez sajnos teljesen félremegy, és nagyobb kárt okoz, mint ha ezek az emberek nem csinálnának semmit. Dani, mi a véleményed a mai epizódunk témájáról?
Igen, szerintem ez is egy érdekes sajátossága ugye a modern technológiának és a modern kornak, hogy itt van előttünk ez az internet, ami által gyakorlatilag az egész világ elérhető számunkra, és hát attól függően, hogy ugye ki milyen módszerekhez folyamodik, meg eszközökhöz folyamodik, talán egy fokkal felületesebben, vagy talán kicsit mélyebbre ásva is beletekinthet különböző eseményekbe, történésekbe. Elsőre ugye nekem, hogyha kicsit visszamegyünk az időben, akkor így a nagymamák pletykálása a nyugdíjas klubban jutna eszembe, amikor ugye még a falun megbeszélték, hogy kivel mi történik, meg spekuláltak, meg összeraktak. Hát szerintem sokszor hamis képet akár különböző személyekről, meg ilyesmi, meg történésekről, és valóban úgy érzem, hogy ennek a webnyomozásnak is tényleg van egy elég erős oldala, ami inkább ebbe az irányba húz, hogy belelátnak különböző apró részleteket, akár egy videófelvételbe, vagy rögzített képbe, vagy hangfelvételbe, vagy akármibe, és hát ez amellett, hogy tényleg segíthet is, és hát láthattunk már erre példát, amellett azt gondolom, hogy valóban még annyira gyerekcipőben jár ez az egész, hogy inkább ártani tud, mert ugye eléggé összeszedetlen az, hogy főleg, hogyha többen összejönnek, hogy ki mit dob be, és akkor ki mennyire befolyásolja a másikat, hogy éppen mit lásson bele, hogy jaj, biztos ez ölte meg, jaj, biztos az lopta el. Úgyhogy hát érdekes kérdés, mert egyébként sokszor azért én azt érzem, hogy ugye a nyomozók, rendőröknek nem feltétlenül van mindig mindenre idejük, és ebből a szempontból hasznos tud lenni például, de ugyanakkor meg erős filtereket kell szerintem rárakni ezekre az információkra.
Nyilván sokféleképpen tud manifestálódni ez a ilyen civilek általi ügymegoldás iránti vágya, azaz az olyan vágy, amit a civilek támasztanak, nem a hivatásos szervek. Tehát, hogy ez azt értem, hogy lehet, hogy egy csomóan azt érzik, hogy olyan Sherlock Holmes-ok lennének, hogy ilyen nyomozó konzultáns, hogy ők szeretnék támogatni nagyon finoman, meg nagyon távolságtartóan, de valahogy szeretnének közreműködni abban, hogy az a nyomozó megoldja az ügyet, nem az ő dolguk, de lehet, hogy nincs kapacitása a nyomozóhatóságnak, szóval akkor ők ellátják a szükséges információval, hogy elvégzik azt a feladatot, amit a nyomozó nem tud már. Ugyanakkor sajnos bizonyára vannak olyan emberek is, mint amilyenekkel az Intézményi Paranoia című epizódunkban foglalkoztunk, hogy egész egyszerűen egy rögeszméjük van, hogy a XY közelti személyiség ellen bűncselekmény készül, és összegyűjtöttek egy rahedli információt, természetesen teljesen hiteltelen, interneten terjedő, hasonlóan rögeszmés és egy kicsit zavarodott elméjű összeesküvés elméletekben hívőktől származó információkat elhoznak kinyomtatva, aktába rendezve, és valamilyen állami szervnek le akarják adni, csak hogy le legyen adva, át legyen véve, ők pedig lobogtathassanak egy átvételi nyilatkozatot, hogy ezzel csökkentsék a összeesküvés elméleteikből származó frusztrációjukat. Tehát nyilvánvalóan egy ilyen leágazása is lehet ennek az ilyen webnyomozós témának, és szerintem Magyarországon leginkább ez utóbbival lehet találkozni, tehát én nem hiszem, hogy van Magyarországon ilyen webnyomozó közösség, hogy éppen zajló magyar bűnügyek, ilyen megoldatlan bűnügyekben próbálnak valamit kikövetkeztetni, meg próbálnak együttműködni, de hál' Istennek, hogy nincs, mert sajnos szerintem a magyar valóság ezt nagyon horrorisztikussá tenné, és szerintem Magyarországon nagyobb, tényleg lényegesen nagyobb kár tudna ez a dolog okozni. Ki fogjuk ezt fejteni idő után. Pár éve, egész pontosan 2019-ben hozta le a 24.hu azt a hírt, mely arról szólt, hogy gyakorlatilag az internet népe viszonylag rövid idő alatt oldott meg egy olyan ügyet, amit a nyomozóhatóságnak akár évek alatt se volt módja, vagy nem volt lehetősége. Lényegében egy körözött személyt kezdtek el keresni az internetes tartalmai alapján, így ilyenkor ugye nem ritka, hogy ezek a körözött személyek egész egyszerűen tudomást vesznek arról, hogy őket keresik, és megpróbálják félrevezetni a hatóságot, idő után már a webnyomozókra is rákattannak, hogy akkor azokat is félrevezetni, meg picit így adagolni is információkat neki, de egy csomó esetben természetesen fals információt, például egy 3 évvel korábbi fotót felrakni úgy, mintha most készült volna, és akkor mit te én úgy csinálsz, mintha Németországban lennél, holott abszolút nem, mert teljesen máshol vagy, és ebben a cikkben is nagyon jól, amit elhelyezünk a show notes-ban, nagyon jól bemutatta azt a módszert, amivel ezek a webnyomozók leszűkítik a kört, hogy hol lehet a körözött személy. Idézek a cikkből: azután, hogy a rendőrség azt közölte, nem ismerik Gaiba tartózkodási helyét, és segítséget kértek a lakosságtól, a lap és a twitterezők egy nap alatt március 18-án rátaláltak a férfira. Egy 2018. november 27-én készült képpel kezdték, ahol nem csak Gaibe, de egy jól kivehető halász férfi szobra is látszik. A Google-lel és a Yandex-el is rákerestek a képre, így jöttek rá, hogy a szobor Dubajtól 200 kilométerre kis szigetén található, amit Irán nagyon szeretne turista paradicsommá tenni. Ezen a napon készült egy videó is, amin a szökevény elhajt egy piros kocsival. Az autónak felismerhető a rendszáma, valamint a háttérben látható egy hotel is. Hank van S., a Bellingcat cikk szerzője azt írta az utóbbiról, hogy nagy adag türelemre volt szükség, de a Google Maps utcanézetét használva nagy nehezen megtalálták. A Google képkereső első körben nem talált semmit a kinyitott rendszámtábláról, aztán egyszerűen beírták a Google-be, és ez vezetett el több olyan képhez, amin turisták pózolnak ugyanezen Chevrolet Camaro mellett, rajtuk keresztül pedig ahhoz a céghez is eljutottak, ami bérbeadta a kocsit Gejbének, aki már csak azért is biztos, hogy nem lopta el az autót, mert utána mások is kivérelték.
Igen, hát egyébként durva, hogy miután rászabadult a nép erre az egészre, ugye a különböző social médiákon hónapokra visszanézegették a képeket, és megpróbálták összerakni, hogy éppen merre tartózkodhat ez a csávó, és hát lenyűgöző, hogy mennyi időt és energiát lehet ebbe belefektetni, mert oké, hogy vannak most már eszközök, amiknek segítségével vissza lehet követni akár a képek készítésekor, hogy mikor, hol készültek, milyen eszközzel, meg hasonlók. Én bevallom, hogy megpróbálkoztam ezzel a napokban, a rendőrségen rákerestem egy-két emberre, akiket nem találtak meg, és hát egyébként tehát az, hogy csak így beírod a neveket, és elkezdesz keresgélni, az rettentő kevés. Tehát itt azért látszik, hogy itt ez álmatlan éjszakája voltak ezeknek az embereknek, akik ezt az illetőt keresték. Ahogy így végigmentem ezen a cikken, ugye, hogy pontosan erről a Gejbéről miket is próbáltak megállapítani. Lehet látni, hogy igen, például ott volt az autó, ami eléggé feltűnő végül is, mert gondolom azért annyi nem jár belőle az utcákon, de hogy láttam, hogy például készült egy videó egy háznál, egy ilyen, hát talán villának is már nevezhető valahol, de hogy gyakorlatilag a másfél perces videót képkockákra bontották, és ezt átfuttatták egy szoftveren, ami mondhatjuk, hogy egy ilyen panoráma képet készített erről az egész helyről, és hát elég durva volt látni, hogy igen, így össze lett vágva, és nagyjából az egész épületet lehetett látni, meg a mellette lévő mondjuk dombságot, a növényeket, meg ilyesmit, és egészen odáig elmentek, hogy ezeken a képeken még látható volt egy sárga színű kuka is, és ezáltal is megpróbálták behatárolni, hogy pontosan melyik országon belül, melyik városban lehetnek ilyen kukák, meg posztolt például késekről képeket, és itt is visszanéztek kommenteket, hogy korábban milyen késpoltnak a posztja alá kommentelt, és kérdezett rá, hogy ezek a kések hol kaphatóak, tehát nagyon, nagyon durván belemásztak a civilek abba, hogy tényleg az egész social media jelenlétét gyakorlatilag leprofilozzák, úgymond.
Tapasztalataim szerint a nyomozóhatóság nem igazán szereti, amikor a civilek elkezdenek részt vállalni a nyomozásban. Hogyha a nyomozóhatóság a segítségedet szeretné, akkor szól, például egy felhívással, aki látta az illetőt, az jelezze, vagy hasonlók, de ez talán még mindig nem arra vonatkozik, hogy szerveződj össze egy nyomozó brigáddá, egy önkéntes nyomozó brigáddá, és próbáljatok meg metaadatokból információkat kigyűjteni. Láthatjuk, hogy rendkívül hasznos ez a dolog, illetve hasznosnak tűnik, és hasznos tud lenni. A probléma abban mutatkozik, és talán ez a webnyomozásnak a szürkezónás jellege is, hogy nem is arról van szó, hogy ezek a civilek, akik ilyen önkéntes nyomozásból összeszerveződnek, vagy még csak össze sem szerveződnek, hanem elkezdenek öncélúan, magányosan, de ilyen webnyomozást folytatni. Nem is arról van szó, hogy hát ezek nem hivatásos nyomozók, ezek nem tudják, hogy kell, vagy ilyesmi, hanem egész egyszerűen nem tudják a határokat. Ők internetfelhasználók maradnak, nekik nem lesz ez a hivatásuk, nekik ez a végsősorban a szórakozásuk. Leülnek egy kicsit, ők ezért nem kapnak pénzt. De talán nem is feltétlenül a közérdekű szempontjai mentén folytatják ezt a tevékenységet, tehát nem azért szánják rá az idejüket feltétlenül, hogy valami jót tegyenek, hanem hogy valamilyen igénynek vagy valamilyen igényüket kielégítsék, tehát például dühöt éreznek egy ilyen körözött személy iránt. Fogunk is egy ilyen üggyel foglalkozni ebben az epizódban, amikor lényegében nagyon sok embernek felizzott a haragja valaki iránt, és ezért kezdtek el időt szánni arra, hogy akkor nézzük meg a Facebook tartalmait, hogy akkor mi deríthető ki belőle, illetőleg mennyire lehet leszűkíteni a kört. A gond azzal van, hogy sajnos tényleg, mint mondtam, ezek internetfelhasználók maradnak, tehát mindaz, ami egy közösségi médián való részvétellel, vagy regisztrációval és felhasználással jár, azt ezek a webnyomozók hozzák magukkal. És nem fogják rászánni az időt arra, hogy a ismereteiket irattárazzák, nekik nem kell elszámolniuk a nyomozás eredményével, és nem kell elszámolniuk az internetes aktivitásukkal. És ezért keletkezik egy csomószor az a jelenség, ami szinte minden webnyomozós tartalomból kiderül, és minden eddigi ügy, amiben a webnyomozók részt vállaltak, erre is futott ki, hogy egy bizonyos ponton, amikor elkezdett beigazolódni az, hogy tudjuk, hol van, vagy tudjuk, ki volt itt a személyazonossága, ő volt, ha feltehetően ő volt, illetve eléggé gyanítjuk, mert minden jel erre utal, ugye egy csomószor ez a minden jel annyi, hogy úgy hívják azt a, vagy olyan néven regisztrált a közösségi médiára az a gyanított személy, mint amilyen néven már van fent valaki, tehát nem is lehet más, mint az elkövető. Gyakorlatilag ezek a webnyomozók megbombázzák ezt a adott esetben ártatlan embert fenyegetéssel, zsarolással, akasztás kilátásba helyezésével.
Lincseléssel,
és ez a valaki belép egyszer a Facebookjára, és azt látja, hogy 30 ember írt neki, hogy jövünk érted, zárkózz be. És így nem tudja, hogy mi a franc a bűne, és természetesen ezek a webnyomozók nem fognak tudni magukba nézni, még ha ez az ember öngyilkos is lesz, már pedig emberek öngyilkosok lettek már egy ilyesmi miatt, nyilván nem feltétlenül csak ide köthető vissza, hanem depresszióhoz, meg hasonlókhoz, de ezek a webnyomozók egyszerűen nem fogják azt mondani, hogy úgy gyerekek kéne valamilyen erkölcsi szempontrendszer, vagy mondjuk legalábbis jelentsük fel magunkat, mert valakit az öngyilkosságba hajszoltunk egy téves nyom miatt, igaz, nem vagyunk nyomozók, de valamiért úgy csináltunk, mintha azok lettünk volna. Ezeknek az embereknek ezekkel a dolgokkal nem kell elszámolniuk.
Egyébként szerintem amellett, hogy igen, ártatlan emberekre is kihatással lehet az, hogy hogyan viselkednek, meg hogy mennyire mozdulnak rá rossz emberre, szerintem azért azt is figyelembe kell venni, hogy például ennél a Gejbénél ő egy olyan szökevény volt, aki gyakorlatilag emberölési kísérletet tett, és hát nyilván sikkasztott is, hogyha jól emlékszek, nagyon sok pénzt, de hogy egy erőszakos elkövető, és most az egy dolog, hogy mondjuk én innen Magyarországról fogom, és akkor elkezdek az Instagramon keresgélni, mert hogy úgy tudom, hogy mondjuk Iránban tartózkodik jelenleg az úriember, legalábbis a rendőrség ugye azt állítja, de én ezt nem tudhatom biztosra, tehát gyakorlatilag a saját épségemet is kockáztathatom azzal, hogy itt elkezdem egyre jobban provokálni, meg hasonlók, mert én azt vettem észre ennél a Gejbi eseténél, hogy nem igazán történt ez annyira privátan, tehát hogy mondjuk a rendőrség csinált egy Facebook csoportot, ahova beléphettél, és akkor ott privátba megoszthattál bármi információt, amit találtál, hanem hogy a Twitteren, meg mindenhol hashtagekkel, meg kukacokkal, meg mindennel nyíltan ezek így közölve voltak, és honnan tudom én, hogy egy hét múlva nem kopogtatnálam négy másik kollégájával, és akkor azokat a késeket, amiket a 3 nappal ezelőtti képen mutogattak, azokkal leszúrnak engem. Szóval szerintem ez is egy veszélyes oldala tud lenni, hogy ezek a civilek nem igazán fogják föl, hogy mennyire akár a saját életüket is veszélybe sodorhatják.
És fel is idéznék egy magyar esetet, ez megint csak 2019-ben történt. Gyakorlatilag arról volt szó, talán emlékeznek a hallgatók, amikor felröppent a hír, hogy egy nő egy állatkertben, vagy hát gondolom a fővárosi állatkertben, de megölt egy teknőst. Készült is egy ilyen térfigyelő felvétel róla, de már nem emlékszem az ügynek a sajátosságaira, de valami követ rádobott egy teknős, és akkor az meghalt. És gondolom elkezdtek utána nyomozni, meg hasonlók, míg nem a Vadhajtások nevű, hát túlzás lenne hírportálnak nevezni, inkább blog, és hát nagyon sokaknak meg lehet róla a véleménye, mert egy eléggé szélsőséges nézeteket vall, és most nem azt mondtam, hogy szélsőjobbos, bármilyen lehet, de hát inkább az ilyen foci huligánsághoz van köze. Egyébként már a Telegram csoportunkat is szétszpemmelték. De lehozott egy hírt, melynek ez volt a címe, exkluzív, leszarjuk a személyiségi jogait, ő a teknős gyilkosa, és beraktak egy Facebook linket. És idézek az Indexnek a cikkéből. A cikkben egy ózdi illetőségű VAD-ról tettek ki képet a Facebook oldaláról, azzal, hogy ő a gyilkos. Az számukra csak később derült ki, hogy összetévesztették valakivel, és ez a VAD-l nem azonos az állatkerti bűncselekmény elkövetőjével. A lap ezután törölte a hergelő cikkét, és kirakott egy másik cikket, amiben azt írták, hogy hibáztak. Az elnézéskérésüket sikerült azzal a megjegyzéssel megírniuk, hogy elhisszük neki egyelőre. De mindez akkor már késő volt, és amint a Facebookra is kitett posztjuk alá érkezett kommentekből kiderült, az oldal olvasói közül többen ekkora már zaklatni és fenyegetni kezdték az ártatlan lányt, aki a saját oldalán ezt meg is írta. A családom és én ártatlanul kaptuk a rágalmazást, fel lett jelentve az oldal, és ezért csak elnézést kérsz? Hát, tanulságos.
Igen, mondjuk ez nem feltétlenül ugyanez az eset, de hasonló kategóriába sorolható, hogy van egy nagyobb YouTube csatorna, amit Drama Alertnek hívnak, és ott még néhány évvel ezelőtt a host gyakorlatilag megvádolt egy idős embert, aki talán, hát mindenképpen a 60-as éveiben járhatott legalább, hogy megszökött egy pedofil öregember, és hogy megtalálták, hogy a Twitch-en streamel jelenleg valamilyen játékot, és ugye ezt lehozta a kis műsorában, a kis YouTube műsorában, és onnantól kezdve nap mint nap ugye több ezer ember elkezdte cseszegetni ezt az idős bácsit, hogy mekkora egy mocsok pedofil, és hát kiderült, hogy a nagy nyomozás, amit végrehajtott ez a YouTube csatornás illető, az csak annyi volt, hogy összerakta a két képet egymás mellé, és azt mondta, hogy hasonlít. És innentől kezdve tök simán kijelentette erről az ártatlan idős emberről, hogy ő egy pedofil, és nyilván utána elnézést kért, de hát azt tudhatjuk, hogy azért az is egy hátrányos része ilyenkor ennek az ilyen zavarkeltésnek, vagy hogy fogalmazzak, hogy ugye nem minden egyes hallgató, aki az eredetit hallotta, az nem fogja az újat is hallani. És az ő fejében úgy él tovább az ártatlan személy, hogy biztos, hogy ő az elkövető, és valójában itt is ez történt, hogy ezt az idős embert még a mai napig, talán 3-4 évvel később is érik ilyen vádak, hogy ő az a pedofil, és hogy mekkora mocsok, és szerintem ez sem nagyon veszi észre sok ember, hogy ez is mennyire ártalmas tud lenni, hogy egyszer kiteszel egy rossz információt, akkor azt utána már nem tudod 100%-osan semlegesíteni, még hogyha nagyon-nagyon próbálkozol se.
És egy picit a vadhajtásoknál maradva, ugye V. Adél, az ártatlan V. Adél megtette a feljelentést, ahogy a posztjában is írta, egy ilyen önjelölt nyomozóbrigáddal szemben, aki már mindjárt nyilvánosságra is hozta, hogy tessék, ő az elkövető, lehet neki írni, hogy halljon meg hasonlók. De éppenséggel pont, hogy a vadhajtások.hu az, ami idézelesen bebizonyította azt, hogy a rendőrség mennyire szeret inkább nem foglalkozni már az ilyen feljelentésekkel sem, ugyanis ugye a vadhajtások rendszeresen szeret olyan cikkeket írni, amit hát a cikkeknek a szereplői egy picit rosszul élnek meg, és azért elmennek feljelentést tenni, és hát helyreigazítást nem lehet kérni a vadhajtásoktól, mert hogy hivatalosan nem minősül sajtóterméknek, de a rágalmazást attól függetlenül még meg tudják valósítani, és egy Reddit poszt, amit elhelyezünk a show notes-ban, mutatott rá erre, hogy elment a rendőrségre, hogy feljelentse a vadhajtásokat, de a rendőrség elhajtotta, hogy Amerikában van a szerver és a domain regisztrálva. Idézek a Reddit posztból, csak hogyha megnézed a domaint, akkor látszik, hogy a magyar Microware a kezelő, sőt a hostingjuk a Cloudflare-t mutatja, ami valójában Amerikában van, de az egy proxy szolgáltatás, és elég könnyű megtalálni, hogy az eredeti szolgáltató valószínűleg a szintén magyar Docker web. Szóval ez megint csak lényegesen, illetve érzékletesen bemutatja azt, amit egyébként kb. Minden második epizódnál hangoztatunk, hogy hát a rendőrségnek van egy ilyen előörse, gyakorlatilag a hagymának a legszélsőbb rétege, ami azért felel, akár kimondva, akár kimondatlanul, vagy hát mindenképpen vállaltad, hogy ezek az ilyen feljelentések, amik adott esetben jogosak tudnak lenni, de azok lepattanjanak. És csak azok tudnak keresztül menni, amiben van, vagy ami vonatkozásában releváns az úgynevezett bűnügyi érdek, ami egy ilyen nagyon-nagyon szép és érdekes fogalom, amivel meg lehet indokolni, hogy hát mik azok a feljelentések, amikhez a másoknak, azaz például a rendőrségi vezetőknek, vagy egyéb érdekcsoportoknak az érdeke fűződik ahhoz, hogy el is jusson a nyomozókhoz, később pedig az ügyészséghez. Tehát ez egyébként nagyon jól bemutatja azt is, hogyha például egy webnyomozónak az áldozatává válnál, és egyszer csak megjelennének valaki miatt a postaládádban az üzenetek, hogy meg fogsz halni, mert te követted azt és azt, mert az XY ezt mondta, akkor arra is lehet számítani, hogy ha ne adj Isten feljelentenéd ezt az embert, a feljelentés meg fog állni ezen a szakaszon, mert a rendőrség majd nem szeretne majd vele foglalkozni. A rendőrségnek sokkal nagyobb munkája van abban, hogy ne kelljen dolgozniuk, mint a tényleges munkájukban. És hát egy kis színest is ide tűznénk, ugye említettük, hogy a nyomozóhatóság nem igazán szereti bevonni a civil szférát, hogy úgy mondjam, csak hogyha már nagyon rászorulnak, vagy tényleg annyiban kívánja a lakosság segítségét is, hogy például megtaláljanak egy embert, vagy egészen információval szolgáljanak egy körözött személy hollétéről, de alapvetően nem szokták díjazni az emberek, a civileknek a közreműködését. De láthattátok ti is ilyen nyomozós filmekben, meg bűnügyes filmekben, hogy amikor keresnek valakit, vagy meg akarnak találni egy elkövetőt, akkor felmerül, hogyha ilyen idézőjes ilyen vérdíjat, vagy váltságdíjat, nem váltságdíj, vérdíjat tűznénk ki a fejére, vagy hát pénzjutalmat ígérnénk annak, aki valami nyomra vezető, egész pontosan nyomra vezetői díja neve, csak nem jutott eszembe. Tehát, hogyha felmerül a kérdés, mi lenne, hogyha nyomra vezetői díjat ajánlanánk annak, aki nyomra vezeti a hatóságot valakihez, akkor mindig jön a válasz, hogy az a baj, hogy kb. 2000 hamis bejelentéssel kellene foglalkoznunk ezután heti szinten, amikből mindegyik teljesen fals lenne, de legalább csak ezzel kellene foglalkoznunk, hogy ezeket kiszűrjük. De sajnos nagyon sokan éreznék azt, hogy jó, akkor némi esély talán mutatkozik arra, hogy én legyek a szerencsés nyertes, úgyhogy rávallok a szomszédomra.
Így van, és ez valóban szerintem az a baj, hogy már pontosan nem emlékszek, de találkoztam ilyennel, hogy tényleg az ilyen jellegű információ 95%-a hasonló bullshit volt, hogy jaj, láttam ezt az illetőt ebbe a kávézóba, vagy ebben a ruhában, vagy ebben az autóban, és küldözgették akár a képes bizonyítékokat is, meg hasonló, és hát sajnos a legtöbb ez egyáltalán nem volt helyes információ, és valójában csak az erőforrásokat foglalta le abból a szempontból, hogy akkor ezzel kellett foglalkozni, hogy mindent kiszűrjenek.
És még egy esetet szeretnénk nagyon röviden megnevezni, ami bemutatja azt, hogy igazából mi az a jelenség, amiből látható, hogy a nyomozóhatóság, a karhatalom, a rendőrség nem szereti díjazni a civileknek a közreműködését a bűnügyekben. Pár éve történt, hogy a fővárosi törvényszéken egy szökött rab elvette egy őr fegyverét, majd kereket oldott. És hát egy ilyen hajtóvadászat indult, aminek nagyon gyorsan vége is lett. Gyakorlatilag ugye szerzett egy pisztolyt, és egy ilyen, hát félig himbálózott a lábán ez az ilyen lábbilincs, hogy nem tudom, hogy hívják, de hogy így ugye végig menekült Budapesten, és egy ponton már az egyik kocsinak a fedélzeti kamerája is felvette a meneküléseinek az utolsó szakaszát, hogy lényegében már lövöldözött, már eleve a biztonsági őrnek is mondta, hogy neki már nincs vesztenivalója, őt már nem érdekli semmi, őt neki meg kell élnie, vagy ki kell használni ezt a lehetőséget, és 36 percen keresztül tartott a hajsza. Az utolsó szakasza eljutott arra pontra, amikor is gyakorlatilag egy útkereszteződésben egy személyautónak a sofőrjét ki akarta szedni az autóból, nyilván, hogy elvigye a kocsit, de annak, ha minden igaz, ott ült a testvére, vagy nem, élettársa, nem emlékszem pontosan, de ott ült a anyósülésen, és hát ez a felvételből is kiderül, hogy ez a csávó ezt felveszi vele a harcot, és egy kicsit így körbe-körbe ugrándoznak, mert hogy megpróbálja elvenni tőle a pisztolyt, vagy legalábbis eltartani, mert látszott, hogy ez az úgynevezett S. Károly, 35 éves férfi, ez kész arra, hogy lelőjön valakit. És hát felvette vele a harcot, majd odébugrott, és a szökött fegyenc az, vagy szökött rab az megpróbált elfutni, de csak pár méter tudott futni, mert tűz alá vették a rendőrök, és nem is tudom, pár lövést szenvedett el, és szinte azonnal el kellett kezdeni ellátni, és ez egy eléggé ilyen fordulatos ügy volt, vagy hát fordulatos esemény volt Budapesten, és hát nagyon rövid idő alatt a rendőrök elkezdtek elismeréseket osztogatni egymásnak. Nyilván, aki részt vett és hatékonyan támogatta ennek a szökött rabnak a lefegyverzését, azokat kitüntették. Erről a civilről, aki éppenséggel megakadályozta, hogy ez a szökött rab tovább meneküljön, végső soron, tehát nem adta át, nem ugrott ki, nem engedett a fenyegetésnek, amikor a pisztolyt dugtak az arcába, nyilván bekapcsolt az, hogy a szerettét meg kell védeni, vagy hát az utasát, és ezért inkább felvette vele a harcot, tehát neki ezért letagadhatatlanul elég nagy szerepe volt abban, hogy ez a rab, ez ne tudjon tovább menekülni, és így akár ne is tudjon további bűncselekményeket elkövetni, további károkat okozni, de erről tudomás se vett a rendőrség, erről a civilről. Nyilvánvalóan azért, és hát ez érezhető, mert végül is a média ezt a fazont, ezt meginterjúvolta, elmondhatta, tehát megkapta a 15 perc hírnevét, nem is biztos, hogy rászorult volna egy kitüntetésre, de nyilvánvalóan a rendőrség szeretné azt hangsúlyozni, hogy nem támogatják azt, hogyha egy civil részt vesz egy ilyen ügyben. Tehát ne avatkozzál bele, inkább ugorj el, inkább feküdj le, inkább engedj a fenyegetéseknek, mert ha beavatkozol, abból rossz is kisülheted. Akár ezt az embert is lelőhette volna a szökött rab. És szerintem nem akartak egy precedens teremteni, hogy hát te itt részt vehetsz ezekben a dolgokban, sőt el is várjuk, sőt köszönjük is szépen a bátorságodat, mert akkor ilyenek történnek, hogy gyakorlatilag gátlástalanná válnak a webnyomozók, és azt érzik, hogy hát de basszus, nekem is ott van egy kitüntetés, csak meg kell érte dolgoznom.
Igen, hát egy pillanatra a rendőrügyvédje akartam lenni, és gyakorlatilag ezt a utolsó gondolatodat képviselni, de hát ezt most már megoldottad előre, mert szerintem is inkább erről van szó, hogy nem feltétlenül szeretnék buzdítani a civileket arra, hogy így beavatkozzanak, mert talán Magyarországon erre nem sok példa lehetne, de szerintem Amerikában rengeteg olyan lövöldözős videó van, amikor akár a betépett emberke szalad egy pisztollyal a rendőrök erről, vagy akár egy autós üldözésről van szó, és néha berántják a kormányt mondjuk a menekülő ember elé, és akkor ezzel beszorítják őt, de hát sosem lehet tudni, ugye, hogy van-e nála fegyver, vagy bármi más, és szerintem abszolút erről van szó, hogy ha egy pillanatig szeretnénk a nem rosszat belelátni a rendőrök oldalába, hogy valószínűleg inkább csak a civilek életét szeretnék ezzel menteni, hogy ne kerüljenek fölöslegesen bajba, azért, mert úgymond hősködnek. És hát ez nyilván mindig csúnyán hangzik, hogy ne hősködjél, de szerintem azért az esetek többségében ez valóban igaz lehet, hogy talán jobban jársz, hogyha azokra az emberekre hagyod ezt a munkát, akik elvileg erre ki lettek képezve, és nekik is megvannak a megfelelő eszközeik, módszereik arra, hogy ezeket az embereket elkapják.
A Gabi Petito ügyről lehet, hogy fogunk egy önálló epizódot csinálni, de érdemes megjegyezni, ugyanis itt is lényegében a potenciális elkövetőt, aki már elég gyanítható, hogy a tényleges elkövető is volt, de azt az Instagram felhasználók milliói vették tűz alá, és lényegében ugye ez volt az ügy, amikor elmentek ilyen országjáró kirándulásra egy fiatal pár, a lány volt a Gabi Petito, aki egy ilyen eléggé kis törékeny, mentálisan instabil, vagy inkább ilyen érzelmileg instabil lány volt. Volt is egy atrocitás az utazás közben, amikor is egy rendőr félreállította őket, mert ilyen nagyon furcsán vezetett a srác, nem emlékszem a nevére. Azért vezetett furcsán, mert a Gabi Petito az megpróbálta így félrehúzni a kormányt, hogy álljon félre, mert gondolom rájött valami roham, vagy összevesztek, vagy valami ilyesmi, és akkor ott a lényegében a testkamera felvette, hogy hát ezek a rendőrök megpróbálják megoldani ezt az ilyen disturbance kategóriába eső problematikát, és hát el voltam hűlve basszus, amikor tudomást vettem róla, hogy ezt a rendőrök úgy akarták megoldani az Egyesült Államokban, hogy rászánták azt a nem tudom hány órát, hogy így megbeszéljék, hogy ki mit tudna csinálni, meg efélék, és végül foglaltak egy hotelszobát a Gabi Petitónak, és megbeszélték, hogy maga éjszakázzon ott, a fiúja akkor a kocsiban, ahogy egyébként minden éjszaka szoktak aludni, töltsenek egy éjszakát külön, és legalább egy picit lenyugszanak, mert nyilván az összezártság is problémát okoz, és basszus, egy magyar rendőrtől mikor tudnál egy ilyet elvárni? Tehát komolyan, úristen. De hát ott is ez volt, hogy lényegében azzal kezdődött az ügy, hogy elmentek ezek kirándulni, és x idő múlva a srác hazajött a lány nélkül, és senkinek nem mondott semmit arról, hogy mi történt vele. És mindenki őt kezdte el gyanúsítani, és az Instagram oldalát ellepték ezek a vajszinte mocsadék, különben a pokolban fogsz elégni, és hasonló posztok, És végül a srác is, ha minden igaz, öngyilkos lett, mondom, hátra van még az, hogy ezt az ügyet teljes körülön feldolgozzuk.
Igen, hát ugye ez valóban egy aránylag friss történet, és emlékszek, hogy ezt kivételesen ez egy olyan dolog, amit nem csak tőled hallottam, hanem a különböző reaction channel-ok meg mindenki ugye elkezdte ezt az egészet feldolgozni, mert egyébként a mai napig megtekinthető a kicsivel több mint egy órás bodycam felvétel, amikor a rendőrök megállították őket az autóba, és hát emlékszek, hogy azonnal elkezdett menni a spekulálás, hogy jaj, a testbeszéd, jaj, hogy ki hogy viselkedik, meg hogy nyilván ugye a rendőrök is kapták egyből a savat, hogy jaj, hát ezek miért nem vették észre, meg hogy nekik szükségük lenne mit én, akármilyen pszichológiai kiképzésre, meg akármi. Szóval igen, a mob, ugye, ahogy szokták az angolok mondani, ez a tömeg, ez egyből megindult, és egyből elkezdtek minden egyes pillanatot kielemezni ebbe az egész esetbe, de valóban a teljes körű feltárás a részünkről lesz, szerintem még odébb lesz, amikor tényleg minden egyes információ, ami elérhető, az a kezünk között lesz már.
És akkor foglalkozzunk azzal az üggyel, ami a leginkább illeszthető ez a mai epizódnak a témájához. Ez a Netflixen megtekinthető egy dokusorozat, a Don't Fuck With Cats című sorozat, és annak már az első epizódjából nagyon érdekes hasonlatosságok jelennek meg, szóval nem igazán fogunk tudni spoilerezni, mert amit elárulunk erről a sorozatról, az már az első akár fél órájából ki tud derülni. De hogy lényegében ez a sorozat mutatta azt meg nagyon érzékletesen, hogy a webnyomozók hogy is működnek. Lényegében történt egy eset, hogy egy ugye Facebookozók társasága, közössége rátalált egy videóra, ahol egy eléggé felismerhetetlen valaki egy ilyen teljesen ilyen ablaktalan szobában, ilyen panellakásnak a szobájában valószínűleg, de még az se volt akkor biztos, de hát megöl két kis cicát, és nem is szeretném taglalni, meg talán te megteszed helyettem, de a dokumentumsorozat sem annyira szemléletes ebből a szempontból, hál' Istennek, mert ezt tényleg nagyon sokan nem bírják már annyira, de hát borzasztó kegyetlenséggel végez ki állatokat, idő után már több videón is ez a valaki, és ezt a önjelölt webnyomozók egész egyszerűen nem tudják annyiban hagyni, és dühösek lesznek, elkezdenek kommentáradattal élni, és hát nyilván egy ilyen webnyomozás így is néz ki, hogy most már elkapjuk a rohadékot, meg elférjék, de néha tud nagyon proaktív is lenni, mint ahogy ebben az ügyben volt is némi proaktivitás, és inkább ilyen agilitás, hogy úgy mondjam, hogy néhány felhasználó lényegében nem csak puffogott, hanem meghatározó munkát is beletett abba, hogy fel lehessen tárni, hogy ki ez a valaki. Például elkezdte figyelni a környezeti sajátosságokat. Tehát nem azt próbálták kideríteni, hogy vajon ki lehet, mert elég kevés látszott belőle, inkább elkezdték a szobát elemezni. Valaki például egy alaprajzot csinált a szobáról, hogy így be lehessen határolni, hogy ebben a szobában ez van, abban a sarokban az van, STB. Aztán valaki fogta magát, és minden egyes képkockát effektíve kiexportált ilyen képformátumban. Tehát a videóról egy rahedli fotóval, ilyen JPG fájllal rendelkeztek, és végig tudták léptetni, hogy meg tudják határozni, hogy mik láthatók ezekben a szobában, ebben a szobában. És itt találtak rá például egy bizonyos típusú porszívóra, ami már egy picit le tudta nekik szűkíteni, hogy akkor hol lehet ez a valaki, mert hogy ezt a porszívót, ez egy nagyon speciális történet, vagy speciális eszköz, nem gyártják akárhol, effektíve csak és kizárólag az észak-amerikai kontinensen gyártják. Ettől függetlenül még valaki átszállíthatta például Európába, de rátaláltak egy doboz cigire is, amiről tudva levő, hogy kb. Minden országban másképp néz ki. Például egy magyarországi doboz cigire magyarul írják rá azt, hogy a dohányzás halált okoz, és hasonlók. És ezek mentén sikerült leszűkíteni a kört az észak-amerikai kontinensre, ami nem tűnik egy nagy és mérvadó teljesítménynek, de mégiscsak azért egy rahedli másik kontinens ki tudtál zárni, az azért egy elég nagy teljesítmény.
Igen, elkezdték leszűkíteni, hogy vajon hol tartózkodhat ez az illető, és valóban én megnéztem ezeket a videó, az összes videót, amiről szó van ebben a dokumentumfilmben, ennek a vágatlan verzióit megnéztem, mert érdekelt, hogy pontosan miről is van szó, és hát most a műsor szempontjából szerencsére, de egyébként meg sajnos még mindig ott keringenek az interneten ezek a videók. Ugye az első néhány videóban ott állatkínzásról van szó, ami abból a szempontból érdekes, hogy szerintem pont egy olyan téma, ami akkoriban valószínűleg nem volt teljesen letisztázva. Tehát lehet, hogy mondjuk te, meg én, meg a hallgatóink azok felháborodnak ezen, és akkor elkezdünk ennek kapcsán nyomozni, de amit találtam, hogy nagyjából 2019-ben lett a Trump által aláírva az, hogy az állatkínzás Amerikában az egy szövetségi bűncselekménynek számít, előtte nem tudom, milyen státuszban lehettek, milyen államokban, de hogy szerintem már ez az első probléma, hogy valakit ilyen szinten megpróbáljunk megtalálni és meglincselni, hogy lehet, hogy ő pont egy olyan államban volt, ami nem feltétlenül volt erre kihegyezve, hogy az állatkínzás az ott minek minősül. Nyilvánvalóan önmagában brutálisak ezek a videók, és nyilván elég szomorú, hogy ezek megtörténtek. Mondom én ezt úgy egyébként, hogy a környezetemben több embertől hallottam azt, hogy a kismacskákkal, kiskutyákkal ugye hogy bánnak, mert hogy nyilván nem elmebetegségből, mint mondjuk a videóban szereplő férfi, hanem hogy gyakorlatilag kényszerből, mivel nem fogják tudni se elajándékozni, meg odaadni ezeket a kisállatokat, és ők meg nem fogják tudni fölnevelni. Szóval ugye ezt ismerhetjük szerintem főleg általában falun ezeket a ilyen törvényeket, úgymond ismerik az ott lakó emberek, hogy hát néha sajnos születnek olyan állatok, akikkel nem lehet mit kezdeni, de hogy ennek hatására nyilván durvának találom én is, de engem annyira nem mozgatott meg, hogy mondjuk egy ilyen szintű nyomozásba, egy ilyen kis webnyomozásba belekezdjek, mint amiben ezek az emberek belekezdtek, és megint csak különböző mappek, képek, képkockák, videók, rekonstrukciók, minden, amit el lehet képzelni, elindultak ezeken az útvonalakon, és hihetetlen mennyiségű időt és energiát raktak megint csak bele abba, hogy különböző apró részleteket felfedezzenek ezekről a videókból, és hogy vajon ki lehetett az elkövető itt a videókban.
Igen, egyébként teljesen meglepő, hogy mi mindenre tudnak következtetéssel élni, tehát tényleg megnézik a konnektornak a fajtáját, megnézik a bútorokat, megnézik a szobának a formáját, a pokrócnak a mintáját, és hát keresésekkel élnek, az egyik felhasználó, vagy hát az egyik szereplője ennek a dokumentumfilmnek mondja is, hogy meglepő módon szinte mindennek van fóruma az interneten, és hát csak be kell írni, ezekkel a témákkal bizonyos körök foglalkoznak, így például foglalkoztak a porszívókkal, és hát a fórumnak köszönhetően jött rá a videón látható porszívónak a márkájára. És ilyesmi hasonlók, és ugye amikor már elkezdenek metaadatokra is figyelni, tehát például a fotók, amiket ez az állítólagos valaki posztolgat. Ugye nem tudom ennek pontosan a technológiáját, vagy inkább azt mondom, hogy a műszaki kifejezéseket ehhez nem tudom, de ugye bizonyos fotóknak vannak ilyen alapvetően nem látható, de hogyha egy picit jobban belenéz, akkor már kideríthető adatai, például a felbontással kapcsolatban, a készítéshez használt eszközről, hasonlókról, és adott esetben néha geolokációs adatok is ki tudnak belőle derülni, és ennek segítségével jutottak el egy bizonyos városba, ami meg már tényleg egy hatalmas teljesítmény, hogy most már nem csak a kontinens tudjuk, de konkrétan a várost is, és lényegében már a potenciális elkövető által készített fotók, jellemzően ugye az ilyen köztéren készült fotóknak a sajátosságait kezdik el vizsgálni, hogy akkor jó, ott van egy benzinkút, ott van egy szobor, hát meg kell keresnem akkor ezeket, és akkor amikor nincs már más, akkor egész egyszerűen lemennek a Google Maps-el a Street View funkcióba, és elkezdenek effektíve lépkedni a városban, és keresik ezeket a sajátosságokat, és így tudják behatárolni, igen, hogy na abban az épületben készült ez a felvétel.
Igen, de hát most egyébként csak gondoljanak bele a hallgatók is, hogy mondjuk a Rezső meg én úgy döntenénk, hogy maradjunk csak Budapestnél, mert azt még valamennyire ismerjük is, tehát egyébként előnnyel indulunk, de hogy Budapest minden egyes utcáján végig megyünk, Rezső elindul a budai oldalon, én elindulok a pesti oldalon, és minden egyes utcát végignézünk azért, hogy mondjuk egy lépcsős kereszteződést megtaláljunk, ahol vannak bizonyos lámpák. El nem tudom képzelni, hogy ez mennyi időbe telhet, mert ők ráadásul egy olyan városban keresgéltek, amit életükben nem láttak, és valahol ijesztő szerintem egyébként, hogy mikre képesek ezek az emberek, és nagyon ambivalens érzéseim vannak, hogy mennyire lett igazuk, vagy nem lett igazuk végül, ugye, és hogy mennyire állapították meg már ebben a stációban, hogy itt milyen következmények lesznek. Nem tudom, nekem nagyon fura volt ez az egész eset. Hála Istennek azért valamennyire erre a dokumentumfilmben lévő szereplők is kitérnek, hogy nem tudják ők sem pontosan, hogy mennyire, úgymond mennyire segíthették az elkövetőt abban, hogy a jövőbeli akciói azok pontosan hogy nézzenek ki, de eszméletlen.
És hát ugye a sztorit kicsit tovább fűzve, lényegében valameddig sikerült eljutni már ennek az embernek az azonosítása tekintetében, míg végül becsatlakozott a folyamatba egy állatvédő motoros banda, és ez nagyon érdekes, hogy a Hells Angels pár évtizeddel ezelőtt még egy kemény bűnszervezetnek számított, manapság a motoros csapatok inkább valami érdekvédelmi elköteleződés köré szerveződnek, tehát ha valaki látta rossz nagyapát, ugye Bad Grandpa a Jackass alkotóitól, annak a végén is kiderül, hogy vannak ilyen gyermekvédő motoros szervezetek, és lényegében ők a keménységüket így élik meg, hogy állatot védnek, gyermeket védenek, valamilyen érdekvédelmet képviselnek, és tulajdonképpen egy ilyen motoros banda becsatlakozott ebbe az ügybe, ők is megnézték a videót, ők is dühöngtek ezen, hogy történhet ilyesmi meg. Tényleg elmebetegnek kell ehhez lenni, hogy tartalomgyártás jegyében, ráadásul nem is színvonalas tartalmat akarsz gyártani, hanem valami ilyen snuff film kategóriát, még csak vásárlót sincsen rá, csak valamilyen hülye, ilyen totál ismeretlen weboldalra akarod feltölteni, hogy megnézze néhány ember. És hát ennek a motoros csapatnak a vezetője ilyen vérdíjat hirdetett, $5,000 ajánlott annak, aki valami információval szolgál ennek az embernek a kilétéről, meg a hollétéről, és hát nyilván egy rahedli felhasználóval bővült ez a csoport ilyenkor, nem a motoros bandára gondolok, hanem az ügy megoldására funkcionáló Facebook csoportra, és hülyébbnél hülyébb emberek kezdtek el közreműködni a kutatásban, és természetesen félre is siklatták ezt az alapvetően ilyen józan alapokon álló kímért és következetes irányt, hogy jó, de nézzük meg a metaadatokat, meg elférjék. Nyilván azok a ilyen kommentek, amikor így megnyomod a caps lockot, azt hadd szóljon, azok nem tudnak igazából proaktívak lenni, meg nem tudják segíteni ezt a folyamatot. De az is probléma itt, ugye, hogy ezek hiába összeszerveződtek, de nincsen egy ilyen hierarchikus állapot. Nyilván lehetnek adminok, meg hasonlók, de nem, nincsenek vállalt szerepeik ezeknek az embereknek, nincsenek feladatköreik, nem tudják egész, ez az internet népe nem feltétlenül tudja lehatárolni egyiküket, meg a másikat, hogy jó, akkor te csak a Street View-t nézed, én pedig megnézem a fotókat, meg én beszélek a hatóságokkal, meg e félék, hanem mindenki mindent csinál, amihez éppen kedve szottyan, mert ők elsősorban internetfelhasználók. És ezzel egyidejűleg egyébként az elkövető is elkezdte kóstolgatni ezeket a webnyomozókat, újabb képeket töltött fel, újabb videókat közölt, és kötözködő kommentekkel is élt, csak hogy hát érdekes fordulatok is derültek ki, ezt azért még elmondom, hogy az egyik ilyen potenciális kötözködő, vagy hát potenciális elkövető, aki kötözködött és kiadta magát a gyilkosnak, az valójában nem is egy gyilkos volt, hanem egy szorongó ember, aki valahogy így akarta oldani a szorongását, természetesen meg is kapta magáét, és végül ennek az embernek az öngyilkosságához vezetett el ez a hamis vád, hogy amit egyébként ő maga is vállalt, hogy ő ölte meg a macskákat, de hát ebből is kiderül, hogy azért nagyon súlyos kimenetele lehet ennek az ilyen webnyomozásnak.
Ugye, amikor becsatlakozott ez a vadmotoros banda, akiknek hát kicsit radikálisabb módszerei voltak, ezt nyilván annyira nem akarták kifejteni kamera előtt, de hát sejthető, hogy valószínűleg mire gondoltak. Itt ezt egy nagyon érdekes görbetűkörnek tartottam, ezt a részét a dokumentumsorozatnak, hogy elkezdtek ugye kicsit radikálisabban megpusolni egy-két szálat, és akkor ugye eljutottak ehhez a hamis elkövetőhöz, amin meglepődtek az eredeti webnyomozók is, hogy az Istenbe jutottatok ide, hogy vontátok le ezeket a következtetéseket, és rácsodálkoztak, és szerintem ebből a szempontból volt egy érdekes görbetűkör, hogy azért talán egy picit visszaláthatták magukat, hogy egy átlagos embernek talán már ők is olyanok, mint számukra ezek a vadmotorosok, meg az ő bandáik, meg követőik, és hát valóban nem is hasonlított a videóban szereplő emberre ez a fiú, akit ugye végül megvádoltak, és nyilván volt itt depresszió a háttérben, meg ilyesmi, ezt sem feltétlenül fogjuk sajnos soha megtudni, hogy mennyire lett öngyilkos azért, mert hogy ennyire sokan megvádolták, vagy hogy valóban a depresszió miatt. De nagyon, igen, nekem is nagyon fura volt az, hogy a depresszió mire lehet képes. Tehát sok streamernél is például észrevettem azt, hogy bejön egy ember, és elkezd trollkodni, de nem úgy, mint mondjuk a mi trolljaink néhány hozzászólásban, vagy ilyesmi, hogy egy picit szurkálódnak, vagy ilyesmi, hanem elkezdenek átmenni személyesbe, és nagyon brutális hozzászólásokat engednek meg maguknak, és én valahova ennek tudom be azt is, hogy akkor ez az ember újra posztolta ezeket a videókat, és azt állította, hogy ő követte el ezeket a állatkínzásokat, de hogy valóban ezek szerint ugye ennyire nem ismerjük mi sem, hogy mire képes akár egy depresszió, hogy lehet, hogy ő csak egy kis figyelemre vágyott, vagy valami, ezt nem fogjuk megtudni, de hogy valóban ezeknek a webnyomozóknak lett egy olyan rétege, akiket ez úgy nem igazán érdekelt, hanem egyből neki rohantak, neki döntötték a ajtóstól az egészet, és hát meglett a végeredménye. És sajnálom egyébként, nyilván nem ez volt a célja a dokufilmnek, de sajnálom, hogy erre nem igazán tértek ki, és attól a pillanattól kezdve például a motoros úriembert nem mutatták már, és nem szembesítették azzal, hogy egyébként ezzel kapcsolatban mi a véleményed, vagy hasonló, mert azért szerintem néhány percet ez is megérdemelt volna.
És így meg is sütötte a fülemet valami, amikor mondtad, hogy gyakorlatilag amikor bemutatták a rendőröknek, nyomozóhatóságnak ezeket a bizonyítékokat, meg ezeket a módszereket, akkor még ők csodálkoztak rá, hogy basszus, ezt hogy csináltátok. Itt visszamutathatnánk a tolvajkergetős epizódunkra, ahol ugye a tolvajkergetőknek, ha más haszna nem volt, már pedig nyilván volt elég sok haszna, bár ebben szerintem ők is kicsit kételkednek, amikor számot vettek arról, hogy hányan ülnek börtönbe azok közül, akiket lebuktattak. De hogy ott is egy tipikus esete volt, hogy hát mutattak egy olyan know-how-t, amit egyébként a magyar rendőrségnek is a keblére kéne ölelnie, hogy hát itt jeladókkal lehet dolgozni, meg itt lehet ellopatni ellopásra rendelt bicikliket, meg hát utána lehet menni, meg hát egyáltalán fel is lehetne venni egy rohadt jegyzőkönyvet, nem csak ilyen zavargásokat kezelni, meg nem csak azt mondani, hogy hát nincs ügy, hát nem tudok mit csinálni, nincs ügy, amire egyébként sor is került, hanem basszus, hogyha tényleg akarunk, akkor el lehet kapni a bicikli tolvajokat, meg az orgazdákat, és ezt ugye a karhatalom nem engedhette, tehát hogy erre nem volt lehetőség, vagy hát egy idő után már elkezdett nagyon-nagyon zavaró lenni, hogy hát ilyen, hogy tolvajkergetők, ami megmutatja, hogy mit kellene nekünk csinálnunk, hát ezt azért ne.
Igen.
Ne adj Isten, lehet a magyar webnyomozók is ide kötnének ki. De egyébként emiatt érdemes is rátérnünk arra a témára, hogy Magyarországon úgy tudom nincsenek. Én legalábbis nem tapasztaltam még ilyen webnyomozást, de nyilvánvalóan nincsenek is olyan jellegű bűnügyek, meg nem is annyira gyakoriak, mint például az Egyesült Államokban lenne. Azért picivel nagyobb országról van szó Magyarországhoz képest. Tehát nem annyira sok a megoldatlan ügy, de azért mégiscsak vannak nyilvánvalóan. És én elgondolkodtam, hogyha Magyarországon lennének webnyomozók, akkor annak mi haszna lenne, vagy inkább mekkora kár tudna abból származni. Vegyük például a soroksári futónő ügyét. Az ugye egy ilyen nagyon sokáig megoldatlan ügy volt, hát nem annyira sokáig, de azért majdnem 10 évig, mondjuk 7-8 évig megoldatlan volt, 2013-ban történt, egy futónőt megöltek lényegében éjszaka, hát nem éjszaka, de este már azon az útvonalon, ahol a nő futni szokott, és nem is ritkán, és lényegében ugye szinte azonnal a férjére terelődött a gyanú, mert hogy azt lehetett tudni, és azt hiszem ők is vállalták, hogy hát már nem annyira jó a viszony kettejük között, és ilyenkor teljesen joggal egyébként az első számú gyanúsított az a férj, és végül kiderült ugye, hogy nem a férj követte el, hanem egy ilyen jött-ment hobó, akit azért nem tudtak elkapni, mert a gyilkosság után is nem sokkal elkövetett egy bűncselekményt, és ott viszont elkapták, és börtönbe került, és akkor még nem csinálták azt, hogy amikor valakit rabosítanak, vagy leültetnek, akkor ilyen DNS mintaszerűséget vesznek tőle. Így nem volt mivel összehasonlítani a DNS-eket, tehát hogy a törleteket, nem tudom pontosan ennek a technikai hátterét, de egész egyszerűen ez a hiányosság ez nem tette lehetővé azt, hogy igazolható legyen az, hogy ki az elkövető. És most viszont meg már igazolt volt, és lényegében leülte a csávó azt a betöréses ügyért, kapott néhány évét, és amint kijött, már a kapuba várták, tehát már a börtön kapujába várták a rendőrök, hogy akkor vinnénk kihallgatni. Szóval marha jó lehet, basszus, amikor el se hagyhatod igazából a rendőr vagy a börtön, de vagy a büntetés végrehajtási intézmény, de már is ott várnak a nyomozók, hogy akkor beszélgessünk csak erről a futónős ügyről. És elgondolkodtam, hogy ha lettek volna akkor magyarországi webnyomozók, akkor hova siklatták volna ki ezt az egyébként is eredménytelen nyomozást? Hány fenyegető felszólítást kapott volna a férj, akinek úgy néz ki, hogy semmi köze nem volt a bűncselekményhez? Hányan kommentelték volna a posztjai alá azt, hogy vajász szinte mocsadék, különben jövünk, érted? És sajnos első kézből tudom, hogy tényleg adott esetben a személyes ismerősei is képesek lehetnek a Facebookon megvádolni valakit, vagy a legmocsokabb dolgokat leírni veled kapcsolatban, ugyanis ezek az emberek, ezek már nem lesznek azonosak a való életben a digitális lenyomataikkal. Tehát ez olyan, mint hogyha mi egy ilyen vidéki kerület, vagy vidéki településen nem kedvelnénk annyira egymást, de azért valamennyire megtűrjük egymást, és én írnám neked Facebookon, hogy égjen le, ha hajad te mocsok szemét, hogy ilyen egy rohadás embert, mint te meg írnál nekem, hogy hát szarjál, sünt, csináld ezt meg azt, és aztán találkoznánk egy hét múlva, és így mondanánk, hogy szia, Daniel, hogy vagy? Jó, család, jó. Tehát, hogy nagyjából erről kell beszélni, és itt adott esetben a futónőnek, a férjének az ismerősei is akár képesek lehetnének ilyenkor gyakorlatilag megvádolni nyilvánosan a világhálón a gyilkosság elkövetésével. Ez csak egy lökés kell. Tehát, hogyha ilyenkor csapatokba szerveződnek az emberek, és egész egyszerűen elkezdik a téfiteiket táplálni, hogy teljesen biztos vagyok, hogy a férj volt az, Isten a tanúm, meg egyébként is a mentős ismerősöm megnézte a sérüléseket, és az, tehát, hogy valamilyen hülyeséget így oda tudnának izélni. Egy befolyásolható ember simán azt mondaná, hogy teljes meggyőződéssel viseltetek annak irányába, hogy a soroksári futónőnek a férje követte el a cselekményt. És ez rendkívül káros, ez érezhetően is rendkívül káros, és ebből a szempontból határozottan állíthatom, hogy hál' Istennek nincsenek még Magyarországon webnyomozók.
Hát igen, mert most nyilván nem akarok egy egész generációt leírni, én csak saját tapasztalatból beszélek, hogy például itt van ez a boomer generáció, ugye a maguk kis Facebook buborékjaiban, meg hasonlók, és hát azért Magyarországon más körülmények uralkodnak, mint Amerikában, ott gyakorlatilag a kisvárosok akkora, mint Budapest, itt meg azért vannak jóval kisebb városkák, illetve faluk is, és hogy ezekben a buborékokban tényleg elkezd csak felforni az ilyen kommentek, meg ilyesmi, és valóban nem hiszem, hogy jó irányba vinné el akármilyen bűnüggyel kapcsolatos nyomozást, vagy akármit, hogyha ezek a buborékok elkezdenének kipukkanni, hanem akkor menne a jogtalan megvádolás, meg hát idézőjelesen lincselés, és ki tudja, hogy olaszliszkai szituáció lenne, ott is fölvonul egy magyar gárda, és nem tudom, hogy Isten igazából értelme mennyi volt az egésznek, de simán el tudnám képzelni, hogy hasonló megmozdulások történének még ilyen, mit tudom én, hamis megvádolt emberek megkeresésével kapcsolatban, hogy akkor felvonul egy egész gárda, vagy társaság, vagy akárki, és akkor nem feltétlenül csak látványból mennek oda, hanem akkor úgy döntenek, hogy ők el is szeretnék kapni ezt az úriembert, vagy akárki csodát, mert hogy a rendőrség nem hajlandó semmit sem reagálni.
Ott konkrétan a soroksári futónő ügyénél volt az, hogy gyakorlatilag a civilek elkezdtek a gyilkosságot követő egy-két héten belül gyertyás, fáklyás felvonulást szervezni a futónő emlékére, hogy így a kerületnek a központjából elballagnak a gyilkosság helyszínére. És hát össze is szerveződött, nem tudom, 20-30 ember, vagy még annál is több, gyertyákat osztogattak, meg elfélék, így összerendeződött a sor, egyszer csak a sornak a legelején két ember felemelte a két ilyen pálcán tartott molinót, amin a Jobbiknak a plakátja, vagy a logója volt, és hát egy-kettőre egy Jobbik felvonulás kerekedett a fáklyás felvonulásból, ami azért nem kis pályás mutatvány, és nyilván az akkori Jobbik, hát ez 2013-ban volt, de akkor még nem ment keresztül ezen a néppártosodáson, még egy picit úgy a korábbi ilyen radikális színezete még megvolt ennek a dolognak. De hogy így, hát most azért nem a gárda vonult fel, de azért egy érdekes jelenség volt, hogy így a békés, fáklyás felvonulásból egy ilyen jobbik felvonulás lett pikpak, és csak két embernek kellett egy molinót a legelején felemelni.
Igen, hát nem tudom, ez az egész tényleg egy nagy szürke zóna, hogy ennek mikor lenne meg igazán a haszna, mert kezdésnek valószínűleg nem egy rossz döntés, hogyha mondjuk a rendőrség hivatalosan ugye segítséget kér a civilektől, hogyha bármi nyomravezetés van, vagy akármi, akkor jelentkezzenek. De hát ugye akkor meg ott van a rengeteg fals információ, amit ki kell szűrni, és ezzel megint csak megy az idő és az energia. Nem tudom, hogy pontosan mit lehetne csinálni annak érdekében, hogy minél eredményesebbek legyenek ezek a civil magánmutatványok. Valószínűleg szerintem ez mindig is úgy lesz, hogy ez többnyire inkább ártó lesz, mint segítőkész, de hát ezt majd idővel megtudjuk, hogy ez még hová alakul, ahogy a különböző technológiák, szoftverek, meg minden egyéb ugye fejlődik tovább.
Én egyébként egyfajta dimenzióját el tudnám képzelni a webnyomozók létezésének, ami még úgy így, hát etikai szempontból is tolerálható. Lényegében a már lezárt ügyeknek azon részeit próbálnák következtetéssel feltárni, amelyek alapvetően nem változtatják meg az ítéletet, de a bíróság nem volt képes a tárgyalás során normálisan behatárolni ezt a dolgot, azt az adott részt. Mondok egy példát, aki hallgatta ugye a Lúgos orvosról szóló epizódunkat, abból kiderül, hogy sokadik eljárás zajlott le, már tényleg a második másodfok is lement, meg eszméletlen sokszor kellett annak a szerencsétlen nőnek egy tárgyalási közegben, hivatalos közegben elmesélnie, hogy mit csináltak vele. És például azoknak az ítéleteknek a vizsgálata során máig feltáratlan egy bizonyos része, hogy az orvos az hogy látta el az áldozatát. Eleinte ugye még az volt, hogy kamillával leöntötte a nemi szervét, később kiderült, hogy egyáltalán nem, mert a kamilla is csak azért volt, mert előző este az áldozat csinált a lányának egy kamilla teát, vagy valami ilyesmit. És máig nem evidens, tehát egyáltalán nem bizonyított, hogy látta el az orvos az áldozatát, már pedig lényeges kérdés, hogyha például az érzelmi kötődést próbálják feltárni ebből a szempontból. Nem azt nem szoroz, mert rohadt sok évet kapott, és hát elég sokáig börtönbe lesz, hasonlók, de mégiscsak van egy olyan része ennek a dolognak, ami feltáratlan. Vagy például itt van a Csepeli kettősgyilkosság. Mi ugye a Csepeli kettősgyilkosságról szóló dokumentumfilmnek a YouTube-on elérhető változatánál a komment szekcióba elhagytunk egy kommentet, amit megint csak felszólítom a tisztelt hallgatóinkat, hogy látogassák meg, ugyanis mi megpróbáltunk következtetésekkel élni, hogy az eredeti hangfelvétel, ugye gyilkosságról készült hangfelvétel, azon részeiben, amit lejátszanak a dokumentumfilm végén, az egyébként nagyjából úgy hallható, de nagyon-nagyon nehezen beazonosítható mondatok, amik az elkövetők száját elhagyják, azok vajon mik lehetnek, és ott ilyen timestampekkel el is hagytunk egy-egy ilyen mondatjavaslatot, vagy tervezetet, vagy nem tudom, hogy mondjam. Nem biztos, hogy azt mondja, amit ott elhagytunk a komment szekcióban, az egy-egy adott elkövető, igazságügyi szakértők és végsősorban a bíróság bizonyos mondatokat egyszerűen nem állt módjában azonosítani, de szabad füllel ezek hallhatók, tehát például ez egy teljesen jó és tolerálható dimenziója lehet a webnyomozásnak, hogy most már mind a kettő börtönben ül, már sokadik jogorvoslati lehetőségüket merítették ki, egyszerűen nincs arra lehetőség, hogy ezek kijöjjenek a börtönből, még a Deme Gábor, aki legkorábban 35 év vagy 36 év elteltével szabadulhat, még annál is megvan a lehetőség, hogy egy testület megvizsgálja, hogy egyáltalán alkalmas-e arra, hogy visszahelyezkedjen a társadalomra, már pedig 36 év elteltével nem feltétlenül vagy alkalmas arra, hogy kiengedjenek téged a börtönből, hogy tessék, szabad vagy, élheted az életed. Hmm. Tehát nagy esélye a Deme Gábor, ha csak nem hal meg előbb valami érrendszeri megbetegedésben, például a súlyából kiindulva, akkor nagy eséllyel még így sem fogja elhagyni sohasem a börtönt, és ott fog meghalni. Tehát nem, azt nem szoroz ezen a dolgon, viszont a, hát nem is tudom, ez talán az angol mondja erre a closure nevű kifejezést, hogy az áldozatok családjának egy ilyen lezárás, egy ilyen bezártság, egy ilyen nyitva nem maradt kérdések állapota keletkezhet ebből a dologból. Ugye máig totál nem evidens, hogy mi lehetett az a 8 másodperces sípoló hang, ami a gyilkosságról készült hangfelvételen hallható, és erről például a hallgatóink a Telegram csoportunkban éltek már következtetésekkel, és mindenki másra következtetett, és mindegyiknek teljesen jó a létjogosultsága, és senki nem szenved kárt egy ilyen idézőjeles webnyomozás eredményeként. Úgyhogy én ezt tudnám javasolni, hogyha már egyszer meg kellene valósulnia.
Hát ez biztos, hogy egy jó első lépcsőfok lenne, mert itt talán tényleg egy ilyen váratlan kárt nem tudnak már okozni ezek a webnyomozók, és hát innen biztos lehetne valahogy tovább lépni, mert tehát például, ha már tudjuk, hogy valakit köröznek, ugye most megint csak felhozom, hogy ha police.hu-ra felmegyünk, akkor ott úgy meg lehet nézni, hogy milyen jelenleg eltűnt, meg körözött emberek vannak a különböző durva bűncselekmények miatt. Tehát itt még el tudnám képzelni azt, hogy esetleg tényleg, hogyha valakit mondjuk gyermekpornográfia vagy emberölésért köröznek, akkor esetleg ott bármi hasznos információ az segíthetne a rendőrségnek. És hát szerintem ezzel nagyjából le is zárhatjuk a témát, hisz ezekről a webnyomozókról szerintem mindent elmondtunk, amit el lehetett mondani. Nyilván nem buzdítunk senkit arra, hogy saját maga is csak úgy vakon bele menjen egy ilyen nyomozásba, mert ugye sosem lehet tudni, hogy melyik információk lehetnek bárkinek is a hasznára, és melyik információk vezethetik félre az egész ügyet teljesen. Úgyhogy minden esetre ajánljuk a Don't Fuck With The Cat sorozatot, dokumentum sorozatot, mert szerintem egyébként izgalmas volt, és hála Istennek egy 3 epizódos dokumentumfilmről beszélünk, ami nem túl hosszú, és mélyebben beletekinthetünk, hogy ugye pontosan ez az egész ügy hogy is zajlott le. És hát ez lett volna akkor a webnyomozókról szóló Szürke Zóna podcast epizódunk. Ahol tudtok, kövessetek minket, ha szeretnétek, támogassatok minket Patronon, csatlakozzatok a Telegram csoportunkhoz, és várunk titeket a következő epizóddal. Én voltam Dani, és állandó hostunk pedig Rezső. Sziasztok!
Sziasztok!